Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 8 perckor szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakész műsorban kül- és belpolitikai aktuális kérdésekről, a jelölt állítás folyamatának kapcsolatos információkról, illetve egy holnap Marosvásárhelyen a Bernádi házban sorra kerülő nagyon érdekesnek ígérkező könyv bemutatóról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Borbé László, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház külügyi bizottságának elnöke. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Önök is bekapcsolódhatnak a műsorba. Ha kérdésük van, illetve véleményük, azt már megkérem önöket, hogy nagyon röviden fogalmazzák meg. A következő elérhetőségeken tehetik meg ezeket, tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, illetve 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 2741 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt képviselő úr, kollégáim már megkeresték önt a hét elején annak kapcsán, hogy az elmúlt hét végén egy igen fontos kongresszuson, nemzetközi kongresszuson vett részt, mégpedig Pozsonyban zajlott ez le, és az Európai Unió, illetve az ENSZ közötti kapcsolatok szorosabbra fűzéséről, amúgy az Európai Unió biztonság és védelmi globális stratégiájával kapcsolatosan tett fel kérdéseket, beszámolt arról, hogy milyen fontosabb napirendi pontok voltak. Én arra kérem, hogy két dologra reflektáljunk és térjünk vissza. Ugyebár ön konkrét kérdést intézett Federica Mogherini Európai Uniós külügyi biztoshoz annak kapcsán, hogy milyen kilátások vannak az Európai Unió, illetve az ENSZ és más nemzetközi szervezetek közötti programok összehangolása tekintetében. Illetve hát a biztos asszony az bemutatta azt az igen fontos stratégiát, amely az Európai Unió biztonság és védelempolitikai globális stratégia tervezete. Nos, e két témáról kérném szépen, hogy szóljon, és mondja, melyek azok a fontosabb információk, amelyeket ezekkel kapcsolatosan meg kell osztani.
Minden fél évben az Európai Unió elnökségét ellátó országában, és most Szlovákia látja el ezt a feladatot, találkoznak az Európai Unió parlamentjeinek külügyi és honvédelmi bizottságának elnökei, és általában meg szoktak hívni ENSZ-ből és más szervezetektől előadókat, és hát Federica Mogherini, aki gyakorlatilag az Európai Unió külügyminisztere, ő számolt be erről a biztonságpolitikai stratégiáról, amit hát nemrég tárgyal az Európai Unió, körülbelül 2005-től kezdte el tárgyalni, tehát még van idő áttárgyalni, ugye? Tudnélik, 2003-ban foglalták el az utolsó stratégiát. Hát azóta egymás történt, ahogy szokták mondani, hogy finoman fogalmazzak, a világban. A lényeg az, hogy itt is szerintem meglátszik az, ami az Európai Uniónak az utóbbi időben kiderült, hogy milyen nagy hiányossága. A konkrét és hatékony lépések és reakciók akkor, amikor fontos kérdésekről van szó. Képesek vagyunk, ott láttam két napig, nagyon szép elméletekről beszélni. Persze Mogherini beszámolt arról is, hogy most állandóan tárgyalnak mindenkivel, de bebizonyosodott a menekült kérdés kapcsán is, és a biztonságpolitikai stratégia kapcsán is, hogy elméletben jók vagyunk, de a gyakorlat, ami nem úgy működik, ahogy kéne. És ezért kérdezte meg egyrészt, mert akár a biztonságpolitikáról, akár a menekültekről beszélünk, ez nem az Európai Unió kérdése, vagy nem csak az Európai Unió kérdése, ez egyértelmű, hanem ez globális kérdés. És ott volt az ENSZ főtitkár helyettese, és megkérdeztem, hogy van ez az együttműködés, hogyan fordítjuk le a mindennapokra. Ezen kívül természetesen, hogy az is fontos volt számomra, hogy választ kapjunk arra, hogy most rövid távon mégis lát-e lehetőséget arra, hogy el is fogadja az Európai Unió ezt a biztonságpolitikai stratégiát, mert ez csak megint egy munkadokumentum. Hát a válaszok a következők voltak, hogy jó az együttműködés, hogy állandóan egyeztetnek, de ennél tovább nem jutottak a válaszban, tehát nem volt idő se persze, hogy nagyon sok konkrétumot megfogalmazzanak. A másik kérdése pedig, hát reményeink szerint most bemutatja Federica Mogherini a mostani csúcs értekezleten szeptember végén egy variánst, és akkor talán jövő évre lesz egy ilyen stratégiája az Európai Uniónak. Nagyon érdekes volt a vita, tudnélik, itt azért volt néhány érzékeny pont. Az egyik az pont Törökországhoz való viszonyulás, a másik az oroszokhoz való viszonyulás. Tehát itt mindig van egy határozat, ami egy politikai megnyilvánulás, itt parlamenti képviselők vannak, tehát lehet egy kicsit túllépni azon a diplomáciai bigfanyelven, ahogy szoktak időnként a diplomaták fogalmazni, hanem egy kicsit, mert ők úgy becsomagolják. Na most óriási vita volt, mert Törökországban történt, ami történt, látjuk ugye a puccsot. Azt is látjuk, hogy Erdogánt nem csak, hogy elfogadják, hanem láttuk az utóbbi G20 találkozón, hogy azért ő volt talán egyik legfontosabb szereplője a beszélgetéseknek. Azon kívül az utóbbi időben nagyon közeledtek az orosz és a török álláspontok, tudnék, a törököknek megfelelt, hogy Szíriába látjuk, hogy nagyon keményen elkezdtek ugye bevonulni, és ez azért felel meg nekik, mert a kurd álláspontokat lövik nyilvánvaló, mert ez az ellenség Törökország számára, ugye a kurdok, és az oroszoknak gondolom megfelel, hiszen ott el tudják osztani egymás között stratégiailag a különböző területeket. Tehát most is egy kicsit lemaradt az Amerikai Egyesült Államok, én úgy látom, mert az oroszok sokkal, hogy mondjam, idézőjelben pragmatikusabban reagálják le ezeket a dolgokat, és Törökországban van ez a kérdés, hogy az emberi jogokat most valaki ott figyelembe veszi, és a jogállam intézményeit és a jogállamiságot érvényesíti, vagy nem, hiszen azért a puccs után, hogy 2 hét alatt letartóztassanak 30 ezer embert, az nem semmi. Tehát, hogy 30 ezer ember hirtelen rájöttek, hogy mit rendszer ellenes.
Most ez a stratégia, már elnézést, hogy közbeszólok, Románia szempontjából látom én, mint közember, mint állampolgár lenne nagyon fontos, mert Románia és Bulgária van a legközelebb két konfliktusos zónához, ugyebár ott van az ukrajnai helyzet, és ott van a másik feszült helyzet Törökországban. Tehát mi vagyunk a legközelebb ehhez a két góchoz. Ilyen tekintetben, ha amerikai ennyire, az Egyesült Államok ennyire gyenge álláspontot képvisel, akkor felvetődik a kérdés, hogy veszélyben vagyunk?
De az amerikai Egyesült Államok nem képvisel végül gyenge álláspontot, hanem neki is megvannak az érdekei, neki érdeke az, hogy Erdogán partner legyen, mert Törökország az egyik legfontosabb stratégiai geopolitikai támasz a NATO-nak, tehát tudjuk jó, hogy hol van, és hogy mennyire szüksége van a NATO-nak Törökországra. Románia és Bulgária igen, tehát fontos országok biztonságpolitikai szempontból. Itt még mindig én úgy látom, hogy se Románia, se Bulgária nem tudja úgy érvényesíteni az akaratát, ahogy szeretné, főleg, hogyha Bulgária másképp is sem, mint Románia, mert emlékszünk, mikor Johannis elnök ott volt Bulgáriában, és ott a sajti értekezleten cáfolta meg Borisova, amit ő el szeretett volna élni, hogy legyen egy ilyen fekete tengeri, úgymond, ha nem is közös hadsereg, de hogy ott legyenek, úgymond, nagyobb biztonsága legyen a fekete tengernek, és ezt visszautasította Borisov, mert ők valószínű, hogy az oroszokkal egy más típusú kapcsolatban vannak, mint Románia. Tehát annyi érdek van ilyenkor, és annyi gazdasági, biztonságpolitikai érdek üti fel a fejét, hogy én az érzésem, és ez a legnagyobb baj, hogy az Európai Unió még nem tudta eldönteni, és ezért nem tud hatékonyan fellépni, hogy például biztonságpolitikai külügyi kérdésekben akkor együtt lépünk fel, egy a hangunk, nem 28 különböző, vagy régiók szerint különböző hangok. Nagyon nehéz ezt összehangolni, ez így van. De ez egyelőre nem működik, csak az Európai Unió se tud időnként hatékonyabban ilyen regionális tényezőként fellépni. Úgyhogy én szkeptikus vagyok akkor, amikor büszkék vagyunk mi is, úgy látom más országok is, hogy többet költünk fegyverekre. Tehát ez a nagy vívmánya a NATO-nak, Romániának, s ennek a régiónak, hogy elrettentjük az oroszokat. Tehát ez megfogalmazódott a NATO csúcson, hogy azért kell több pénzt fegyverekre adni, és közben 700 millió ember hal éhen szerte a világon, mert elrettenteni az oroszokat, elrettenteni ezeket, és akkor mindenki fegyverkezik, több pénzt költ fegyvere. Tehát én szkeptikus vagyok, hogy mi fog történni a következő években ilyen szempontból. Nem hiszem, hogy jobb lesz a következő fél évben, egy évben, hiszen látjuk, hogy mind több és több ember hal meg. A biztonságpolitika oltárán időnként feláldoznak emberi jogokat, állampolgári jogokat, úgyhogy nem egy jó periódus ez ilyen szempontból az emberiség számára.
Valamelyest ezt is kiemelte azon a közelmúltban lezajlott találkozón, egészen pontosan a román diplomaták éves találkozóján Bukarestben, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy ezeken a globális kihívások kapcsán a hagyományos román diplomáciai eszközöken is változtatni kell, határozottabb álláspont kell, illetve konkrétan megfogalmazni a partnerek irányába azokat a célkitűzéseket, amelyek a jövőben megvalósítandóak lennének román diplomáciai szempontból. Gondolom, hogy ezt nem vették túl jó néven, hogy ilyen konkrétan feladta a leckét, képviselő úr.
Végül, amit én mondtam, az nem lógott ki a sorból nagyon. Ezek, hogy mondjam, egyrészt zárt körű megbeszélések voltak, tehát nem volt ilyen a sajtó, ez nem azt jelenti, hogy nem mondhatjuk el a véleményünket a sajtónak, és hál' Istennek ez nincs baj ezzel. Én, amit elmondtam, azt azelőtt elmondta, egy becsomagolva esetleg sokkal, hogy mondjam, diplomáciai nyelvezetet használva, a külügyminiszter, még a miniszterelnök is a bevezető beszédében, az derült ki, és a vitából főleg, mert hozzászóltak a nagykövetek, hogy Románia sajnos az utóbbi 26 évben nem tudta kivívni azt a regionális, hogy mondjam, vezető szerepet, amit végül kivívhatna, mert a hatodik országa az Európai Unióban geopolitikailag nagyon fontos helyen vagyunk, és hát Lengyelország és mi vagyunk Románia ilyen helyzetben. Nem tudta, mindenkivel jobban akartunk lenni nagyon sokszor, és ezért nem voltak meg a prioritásaink, nem értették a partnereink, hogy akkor most mi érdekel minket, és mi nem. És szerintem időnként játszottuk a jó fiú szerepét, ami azt jelentette, hogy mi megpróbáltunk ott csendben lenni, úgymond nem cirkuszolni, ami nem azt jelenti, hogy állandóan cirkuszolj. De látjuk, hogy például egy köztudott példát említenék, Orbán Viktort, aki megvolt a meggyőződése, szembe ment az európai trenddel, nagyon sok kritikát kapott a tavaly, például a menekültügy kapcsán, nem szerette a migránsot nem szerette. Menekültek, sebe nem bonyolodunk bele, menekültek vannak gazdasági menekültek, migránsok, de sokan egyben mossák időnként. Tehát Orbán Viktor szembe ment ezzel az európai trenddel, és végül nagyon sok kérdésben igaza volt, és igaza lett, és lassan néhány javaslatát elfogadta az Európai Unió. És most, mikor volt egy nyilatkozat megfogalmazása, például ezelőtt két hónappal menekültügyben, akkor őt hívták be abba a szűkkörű hat miniszterelnök és miniszter volt ott, csak a többiek kint vártak, hogy mi lesz az eredmény. Azért, mert tudták, hogyha ő egyetért azzal, ami a nyilatkozatban van, rögtön utána jönnek a visegrádi négyek, és azt mondták, hogy hát Románia úgyis ott ugye nem fog túl sok vizet zavarni. Na most ez, ahogy ne zavarjunk túl sok vizet, ez igenis zavar engem, és bebizonyította például az a két év, amíg ott voltam, és a lengyel kollégával együttműködve kiharcoltunk egy státust ennek a közép-kelet-európai régiónak, hogy igenis, hogyha úgy tud fellépni valaki, hogy nem érvekkel, tehát nem állandóan cirkuszol, nem csak azért, hogy figyelnek fel rá, akkor ki tud vívni egy olyan státus, hogy nem csak, hogy meghívtak a szükebbkő találkozókra, hanem tudták, hogy ha mi ketten egyetértünk, akkor a többi közép-kelet-európai ország ezt elfogadja.
Apropó közép-kelet-európai országok, azért Angela Merkel kancellárasszony valamelyest érzékeltetve Orbán Viktor és Magyarország álláspontját bizonyos Európai Uniós kérdésekben azért morgott rendesen az utóbbi időben amúgy az egész közép-kelet-európai blokknak az álláspontja ellen, ami nem biztos, hogy jó a jövőt illetően. Igaz, hogy nagyon inog a szék Angela Merkel kancellárasszony alatt is. Nem akarok itt a jövőre vonatkozó, mit tudom én, bonyodalmakba belemenni, de azért megkérdem öntől, ha már Pozsony. Az azért látszik, hogy így az erőviszonyok úgy Európában, főleg a Brexit után úgy megoszlanak, és Románia többször próbálkozott a visegrádi országokhoz csatlakozni. Na most Pozsonyban ezt hogy látják, mint az egyik visegrádi állam? Van-e esély erre, és esetleg diplomáciai úton lehet-e a jövőben arra is gondolni, hogy Románia és Bulgária is csatlakozik a négyekhez?
Nem hiszem, tehát a visegrádi négyeknek ez megfelel, úgy látom, ez a formátum, nem akarnak ők plusz komplikációkat. Bizonyos kérdésekben konzultálnak, és konzultálunk, ez nem igaz, hogy nincs ilyen konzultáció, de ez csak informálisan létezik. Én inkább abban látnák fantáziát, és ezt is elmondtam a nagykövetek találkozóján, hogy például Lengyelországot már rég meg kellett volna célozzuk, mint fő partnerét Romániának. És még egyszer mondom, ha az ötödik és hatodik legnagyobb ország, mert azért ott van szavazatszám, stb. Az ötödik és a hatodik legnagyobb ország összefog, és van egy közös álláspontja, azt nem létezik, hogy ne vegyék figyelembe a nagyok, úgymond. És akkor nem csak Merkel és Holland ül le és valamit eldöntenek, hanem azért időnként óhatatlanul megkérdezik a lengyel és a román álláspontot. Ez nem azt jelenti, hogy leszakadni a többiről, de sajnos ezt nem sikerült. Nem sikerült érvényesíteni, és nagyon sajnálom különben, mert nagy remény volt az, mikor Johannes elnökké lett, hogy tényleg ő azért egy sokkal markánsabb jelenlétet fog biztosítani Romániának a külpolitikában. Ezt egyelőre én, hogy őszintén legyek, nem érzem, hogy nagyon-nagyon sokat mentünk előre. Úgyhogy, igen, úgyhogy itt ilyen téren biztos, hogy egy kicsit Johannes elnök aktívabban kéne fellépjen, főleg, hogy van neki ez a német, gondolom, ez a német kapcsolat, ami azért más kéne legyen, mint például másokkal, hiszen német a némettel beszél, mikor Angela Merkellel például találkoznak.
Hát igen, csak hogy jobbára legalábbis lehet, hogy valami rossz májúság is benne van a központi román sajtóban, de már olyan hangok is jeles kommentátorok tollából hangzottak el, miszerint már Johannes az elmúlt időszak alatt nagyon megbánta, hogy ekkora fába vágta a fejszéjét, és hogy jobbára csak a családlátogatásra, meg külföldi utazásokra használja ki pozícióját. Nem tudom, hogy ez mennyiben igaz.
Nem, ez szerintem ennek nincs semmilyen valóság alapja. Ő azért tudatosan elképzel magának egy jövőt, és annak érdekében tesz is. Amit mondom, hangsúlyosabban kéne képviseljen az, hogy időnként igen, nem feltétlenül az asztalra kell csapni, de azt kell mondani, hogy ez Romániának az álláspontja, ezt képviselni mindenhol, és nyilvánvaló partnereket találni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, hiszen az utóbbi két hónapban többször volt például ilyen török, lengyel, román csúcs. Tehát ez például egy jó kezdeményezés, mert azért Törökország jó viszonyban van Romániával, sosem sikerül egy ilyen hármast kialakítani stratégiai kérdésekben. Egy hármas álláspontot az már egy komoly erőt képvisel.
Két rövid kérdésem van még a külügyel kapcsolatban, ugyebár Pozsonyhoz visszatérve a nyár folyamán felvetődött ismét, és érdekes módon Dacian Csolos miniszterelnöknek volt egy igen határozott és kemény álláspontja a schengeni csatlakozással kapcsolatosan. Talán román politikusnak még nem volt ennyire határozott álláspontja az utóbbi időben. Nos, tisztelt képviselő úr, hogyan látja? Van-e esély egyáltalán arra, hogy ismét szóba kerüljön esetleg évvégéig a schengeni csatlakozás kérdése? Mert hogy Szlovákia is támogatja ezt a kezdeményezést, kiderült az utóbbi időben ez is. És ha már az Európai Uniónak az elnöki tisztségéről esett szó Szlovákia kapcsán, 2019-ben lett volna esedékes Románia, hogy Románia is betöltse ugyanezt a funkciót, viszont a britek kilépésével állítólag ez egy évvel előrébb ugorhat. Tehát 2018, ami egy nagyon fontos év, centenárium lesz, valószínűleg, hogy megerősödnek a nemzeti felhangok is idehaza. Tehát ilyen körülmények között ön jelen pillanatban ismervén a konkrét helyzetet, mennyire látja Romániát felkészülve arra, hogy elnöke legyen az Európai Uniónak, ha addig még létezik majd Európai Unió?
Hát igen, addig még van ide, egy fél évet jöttünk előre, tehát tanulsam szerint 2019 első fél évében leszünk, a második fél évben kellett volna az elnökséget ellássuk. Még van idő, de nem sok. Tehát most úgy tudom, és ez szó volt a nagykövetek találkozóján, van egy cselekvési terv, beindultak, nem lesz könnyű nyilvánvaló. De visszatérve a kérdésre, Schengen két döntésével az Európai Unió az utóbbi években mélységesen igazságtalan volt Romániával szemben. Szerintem az egyik a Schengen övezet, amikor 2011-ben fel kellett volna vegyék Romániát és Bulgáriát a Schengen övezetbe. És abszolút politikai meggondolásokból a hollandok például akkor, mert ez szélsőjobboldali párt volt hatalmon, megvétózták, tehát nem lenne szabad ezeket a döntéseket a politikai szintre emelni. A másik ez a, amivel monitorizálják Romániát. Ez szerintem most már én azt hiszem, hogy ez bebizonyosodott, hogy mi vagyunk a világ elsők, ami a korrupció megfékezését, hogyha nézzük, hogy hányan vannak vizsgálat alatt, stb. Tehát én azt hiszem, hogy most már épp ideje lenne, különben ezt Romániára és Bulgáriára találták ki 2008-ban ezt a monitoring rendszert, a többieknél nem volt, ezt már nem kéne folytatni. De ugyanakkor Románia, mivel nem tudta érvényesíteni az akaratát, és nem volt elég kemény bizonyos kérdésekben, nem ment el a falig, ahogy szokták mondani, sajnos nem érte el ezt. Most igen, nem csak Csolos, hanem mások is, nem csak Dacian Csolos, hanem mások is elmondták a Schengennél, hogy semmi indok nincs. Persze most nehezebb, mert van ez a menekült áradat, és még ott is, ahol Schengen van, tudjuk jól, lassítják a forgalmat a határon, megállítanak autókat, tehát átmenetileg bevezették több országban nyugaton a határellenőrzést, tehát nem egy jó időszak ilyen szempontból. Én szkeptikus vagyok, hogy ebben az évben például valamilyen döntés szülessen Schengen tekintetében.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 5 óra 35 perckor a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Borbély László, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház külügyi szakbizottságának elnöke. Eddig jobbára külpolitikai kérdésekről ejtettünk szót, de hát a hét eleje óta megindult a törvényhozási folyamat. Na most az ön esetében és a Maros megyei kollégák nagy része esetében már csak néhány hónap van hátra, mert hogy már nem most, hanem régebbről kijelentette, hogy nem indul újabb mandátum megszerzése érdekében, de azért addig decemberig, vagy évvégéig még a törvényhozásban helyt kell állni, és vannak fontos kérdések. Én azt kérdezném meg öntől, hogy most, hogy választások előtti időszakban vagyunk, milyen a hangulat a román parlamentben, mindenféle vészes információk látnak napvilágot, hogy a nacionalisták összefogtak, már nincs Nagy Románia párt, most van egységes Románia párt, ez a Bogdán Diákonú féle tömörülés, sokan átültek az ő körükbe, frakciót is akartak alapítani, de aztán nem jött össze, hál' Istennek, szóval zajlik az élet továbbra is.
Igen, hát végül most már ilyen választási kampány hangulat van, sokat nem fog dolgozni szerintem a parlament, mert egyszerűen már a legtöbben, én úgy látom, azzal foglalkoznak, hogy ott lesznek-e a listán, vagy nem lesznek ott, azért más pártokban nem úgy van, mint az RMDSZ-be, hogy azért itt mégis több száz ember dönti el, hogy ki kerül a listára, hanem ott a pártelnök, vagy egy szűk kör azt mondja, hogy na, akkor te idemész. Különben ez az új nacionalista párt, ez azért duzzadt fel ennyire, mert úgy tudom, hogy voltak elégedetlen honatják, akik nem találtak helyet nagyjából a szociáldemokrata párt listáin, én úgy látom a legtöbben, de nem csak, onnan vannak más pártból is, és akkor úgy gondolták, mivel van esély sajnos, hogy esetleg 5% fölött kap ez a párt, hogy oda át nyergeltek, és ezért most már, úgy tudom, kb. 19 vagy 20 parlamenti képviselőjük van, az nem azt jelenti, hogy ilyen súlyuk van nyilvánvaló a közvélemény benne és a választások során, reméljük. De mindig van egy bizonyos nacionalista közeg, és azt megpróbálják a pártok szerintem, és ez még magyar ellenes törvénytervezetek és magyar ellenes hangulatot is fog eredményezni sajnos. Megpróbálják ezt a nacionalista részét a választott tömegnek lefölözni. Különben persze azért most is szavaztunk meg kb. 40 törvénytervezetet ezen a héten, felgyűltek, tehát azért dolgozik a parlament.
Hát most még igen, aztán majd valószínűleg október elejétől teljes mértékben a választásokra fognak hangolódni a különböző pártok képviselői, hát majd meglátjuk, hogy mi történik. Van viszont itt két igen érdekes dolog, ugyebár sajnos igen csak komoly természeti csapás, földrengés sújtotta Olaszországot. Na most felvetődött idehaza is ismételten a fővárosi földrengés veszélyeztetett ingatlanoknak a kérdése. Ön 2004 és 2007 között, mint közmunkaügyi és területrendezési megbízott miniszter tevékenykedett, és az ön idejében kezdődött el ezeknek az épületeknek a felmérése, azzal a piros jelzéssel, megkülönböztető jelzéssel való megjelölése, és aztán, mikor már nem Borbély László volt a miniszter, azután következett egy hosszú csend. Na most megint aktuális a kérdés, hogy az elemzők egy része azt mondja, hogy legkevesebb fél, mások azt mondják, hogy a 3-4 Bukarest eltűnik, ha jön egy földrengés, és a szakemberek azt mondják, hogy igen, most már nagyon aktuális az, hogy nálunk is lesz egy ilyen természeti csapás, természetesen senkit nem akar.
Remélem nem, így van. Ezt sajnos nem lehet kiszámítani, hogy mikor jön, de azt tudjuk mindannyian, hogy Románia sajnos földrengés veszélyes terület. Ezen a héten volt olyan nap, hogy 10 ilyen kicsi földrengés volt, de 10 három nap alatt. És az egyik 4,4, ami azért már úgy Bukarest érezték. Nem nagyon, de ott Vráncsa megyébe, ott Buza megyébe például ott lehetett érezni. A 4,4 az már látod a lámpán, és kicsit meg, és háromszék nagyon közel van. Tehát 98-ban, amikor államtitkár voltam, akkor kezdtük el ezeket kitenni, nagyon sokan megsértődtek, hogy hát miért teszünk az épületeikre ilyen piros ugye jelzést. Hát az azért volt, hogyha például valaki meg akarja venni a lakást abban az épületben, akkor tudja, hogy milyen lakást vesz meg, persze tulajdonosnak nem felelt meg. Tehát akkor kezdtük el egy átfogó felmérést, főleg Bukarestben, és 2005-ben így van, tehát 2005-ben indult be keményebben ez a program, ami azt jelentette, és most térek rá, hogy hány épület dőlne össze, tehát pontosan tudom, 100, kb. 135 négy emeletnél magasabb épület van Bukarestben, amit 1940-ig építettek, és nem volt még az a standard, ugye, ami azért a 60-as években, főleg 77 után, a nagyfőrengés után már nagyon megszigorították, tehát 130 épület sajnos összedőlne, ha például egy négy emeletnél magasabb épület összedőlne, vagy megrongálódna, tehát nem feltétlenül összedől az egész épület, de megrongálódna, hogyha egy ilyen 7,2-7,3-as földrengés lenne Bukarestben. Ezt tudta mindenki 2005-ben. Na azóta ezekről a nagy épületekről beszélek, körülbelül 28-29-et sikerült ezekből ugye stabilizálni. Ami persze komplikált, mert esetleg vagy ki kell költözzenek, vagy ott ugye dolgoznak hónapokig, de nagyon előnyös, mert akinek a fizetése az átlag fizetés alatt van, nem fizet egy lejt se a tulajdonos, akinek átlag fizetés felett van, az vehet a nemzeti a banktól, a kereskedelmi banktól egy hosszú lejáratú kölcsönt kamat nélkül, tehát 25 éves hosszú lejáratú kölcsönt kamat nélkül. Óriási problémák voltak, mert a tulajdonosok nem akartak beleegyezni, bár tudták, hogy nem kell fizessenek esetleg. Végül oda jutottunk, hogy be lehet menni most egy ilyen elnöki rendelete, akkor is, hogyha a tulajdonosok nem egyeznek bele, de ez a polgármesteri hivatalnak nem volt egy nagyon közkedvelt program, mert ők kellett volna feleljenek ezért, tehát sajnos nagy a baj Bukarestben ilyen szempontból, és nagy a felelőtlenség, mert se a tulajdonosok, se a polgármesteri hivatal nem figyelt oda eléggé, és nem volt elég kemény ilyen szempontból, hogy ezeket az épületeket megerősítse az utóbbi 15 évben gyakorlatilag.
Meg hát a lakók sem igazán akartak kiköltözni, tehát a továbbra is benne maradtak az ingatlanban, ilyen körülmények között sem könnyű azt a bizonyos megerősítést, konszolidálást elvégezni. Hát inkább abban bízunk, hogy nem jön.
Úgyhogy Isten őriz, így van, Isten őriz, hogy jön egy földrengés, különben, ami Olaszországban volt, a számunkra érthetetlen, hogy egy ilyen országban, mégis egy fejlett ország, ezek a kisebb házak, tehát láttuk, hogy ezek ilyen kisebb, ott valami nagy baj volt.
Kiderült
ezekkel a házakkal, máshol használták a pénzeket, mit tudom én, tehát egyszerűen ezek a házak csak akkor dőlnek össze úgy, mint a kártyavár, mert nem négy emeletes, nem öt emeletes, hogyha nagyon rosszul van megépítve.
Már hallottunk olyat is, és Magyarország területén is volt olyan, hogy árterületre adtak építkezési engedélyt.
Persze, itt Romániában is nagyon sok helyen van az a zárvíz kérdései.
Érkezett SMS-ben egy kérdés, Pista írja, hogy hogy lehet ilyen törvényt átengedni, megszavazni, aminek az eredménye 160 ezer lejes gyed, amikor a minimálbér 1250 RON. Ez a családi gyereknevelési pótliknak a kérdése. Egyébként annyit tennék csak hozzá, kedves Pista, hogy a törvénynek a szabálytalanságait már feltárták, és állítólag azt a 160 ezer, valami 35 ezer eurós gyedet nem is folyósították, és majd újra kozmetikázzák.
Itt megint gondolom senki nem kérdőjelezi meg azt, vagy legalábbis mi is támogattuk azt, hogy ahhoz, hogy látjuk Romániának a lakossága csökkent 2 millióval az utóbbi 15 évben, hogy azok a az anyák, akik első-második gyereknél, ugye nagyon fontos az, hogy tudják a gyereküket nevelni, egy bizonyos százalékát a fizetésüket kapják meg. Tehát én gondolom ezzel nem hiszem, hogy ne értenének egyet az állampolgárok. Ott kezdődik a baj, hogy itt azt kellett volna mondani, hogy van egy felső határ, ugye, és ha az illetőnek az illető határon egy, mit tudom én, 1000-2000 euró, 5000 euró, nem tudom, egy felső határ, de mindenképpen nem 30 ezer euró, hanem ott az 1000-1500 eurónál, akkor nem kapja meg a 85%-át, hanem csak nyilvánvaló annál többet nem kap, mint amennyi a felső határ. Ezt nem állapították meg, ez a minisztérium is egy kicsit utána kellett volna nézzen és a statisztikát készítsen, de most megpróbálják ezt orvosolni. Mindenképpen, még egyszer kihangsúlyozom, az a döntés, ami nem csak itt van, például Magyarországon, máshol is vannak ilyen ugye anyákat és a demográfiailag, hogy támogassák, hogy hogy az, aki dolgozik, tehát az, aki dolgozik, az kapja, tehát a fizetésnek a 85%-át kapja, hogy nyugodtan tudja nevelni 2 évig a gyerekét otthon.
Van egy másik kényes kérdés, ami szintén egy korábbi minisztersége alatt hozott intézkedéshez kapcsolható, aztán szintén mély csend lett körülötte. Egyre több az allergiás megbetegedések száma, és ennek egyik fő oka az, hogy Románia területén is rettentesen elszaporodott a parlagfű. Na most egy parlamenti képviselő kollégája, egy liberális párti honatja törvénytervezetet nyújtott be, dolgozott ki a parlagfő írtásának kötelezővé tétele érdekében. Viszont ez a kérdés már az ön környezetvédelmi minisztersége alatt 2010-ben felvetődött, és miért állt le?
Azért, mert akkor megmagyarázták nekem nagyon okos emberek, akár például az egészségügyi minisztériumból, hogy nincs ilyen probléma Romániában. Tudnilik, csak az utóbbi években allergológusok vannak, tehát orvosok, és sajnos nagyon sok gyerek is van, felnőtt is, aki allergiás, de nincs ez se olyan szintre, és statisztikailag legyen egy olyan kimutatás, hogy igen, nagyon sokan például a parlagfűnek az áldozatai. Tehát én most, mi is aláírtuk különben, és odaadtuk nekik a kollégának a magyar törvényt, tehát ő mondjuk elsőnek írta alá, de van körülbelül legalább 40 aláírás ezen a törvénytervezeten, én is aláírtam. Tehát a magyar törvényt próbálta átvenni, mert ott nagyon keményen ezt, hogy mondjam, minden évben komoly pénzeket ad az állam. Itt az volt a válasz, hogy a helyhatóságok majd oldják meg. Na hát nyilvánvaló, hogy ha nem, főleg ha nem kötelező és pénzbe kerül, akkor ezt nem tudták megoldani. Remélem, hogy most lesz ebből törvény, és alkalmazzák is.
És akkor következzék a két utolsó témakör. Ugyebár jelöltállítási időszak zajlik az RMDS-ben, és talán a legnagyobb konkurencia, szabad így fogalmazni, e tekintetben Maros megyében tapasztalható. Nos, volt egy olyan visszafogottság az önkormányzati választások előtt, hogy nagyon nehéz volt megfelelő embereket találni, és íme, akkor ezek szerint a törvényhozási munka az vonzóbb, mint az önkormányzati munka, vagy minek tudható ez be, tisztelt Borbély László, vagy egyszerűen arról van szó, hogy önök, mint annyi éven át parlamenti képviselők és szenátorok, a tapasztalt politikusok közül úgy tűnik, hogy senki nem folytatja különböző okok miatt. Van, aki önszántából, van, aki úgymond a kritériumoknak a megszabása miatt.
Tehát hát generáció szerintem igen, itt Maros megyében mindenki közülünk, akik most vannak ott a parlamentben, én úgy tudom, hogy önszántunkból léptünk vissza, tehát nem befolyásolt senki engem, biztos nem, hiszen ezelőtt 2 évvel vagy 2,5 évvel már bejelentettem, hogy nem indulok. Ez nem baj, sőt, hogy többen vannak, tehát legyen egy verseny, itt úgy tudom, hogy ez is jó, mindegyik megpróbálja a megyében az RMDS szervezeteken belül bebizonyítani, hogy alkalmas, van kikből választani, úgyhogy itt én nem látok semmi rosszat ebben, persze majd, ahogy szokták mondani, ugye akkor derül ki, mikor ott lesznek a parlamentben, hogy el tudják-e látni a feladatukat, vagy nem. Én szerintem igen, tehát itt lesz egy olyan csapat, akik tovább viszik azt, amit mi elindítottunk és végigvittünk. Nem lesz persze könnyű, és ami engem illet, biztos, hogy legalábbis az elején megpróbálom segíteni kollégáimat, hiszen azért nem könnyű, tudjuk mi is, mikor először bementünk Bukarestbe a parlamentbe, hogy azért az nem 2 hétbe tellett, amíg egyrészt tapasztalatot nyertünk, másrészt pedig hát azért megismertek, van, hál' Istennek, az RMDS-nek, az RMDS politikusoknak hitele ott Bukarestben, és kapcsolatrendszeremet, végül erről is szól a parlamenti munka, törvényhozásból, törvények megfogalmazásából, vitákból, tehát ez bele kell jönni, és ami engem illet, biztos, hogy fogom segíteni ezt az új csapatot, mert gyakorlatilag összem Magas megye talán az egyetlen olyan megye, ahol senki nem indul a régiek közül, tehát itt egy teljes váltás lesz.
Na már most nem mindenki osztja ezt a véleményét ilyen formán, tehát kollégái között, parlamenti képviselők, illetve igen, parlamenti képviselő kollégái között van olyan, aki azért sérelmezi ezt a drasztikus, hirtelen jött generációváltást.
Persze, hogy mondjam, ennek több oka van, tehát most nem nincs időnk ebbe belemenni. Lehet, hogy mit tudom én, lehetett volna egy ilyen fokozatos váltás, hogy legyen ott valaki, aki mégis onnan belülről tudja támogatni. Ezt mindenkinek gondolom megvan a saját története, hogy miért döntött úgy a régiek közül, hogy nem folytatja. Én nem hiszem, hogy most már ezen kéne túl sokat filozofálni. Ez van, vannak jelöltek, a legjobbak jussanak be a parlamentbe, és bizonyítsák be, hogy ügyesek lesznek. Én, amit időnként az RMDS-ben hiányoltam, hogy 4 év után sokszor jobban meg kellett volna nézni szerintem, és most nem Magas megyére értem, hanem mindenhol, ki mit tett a parlamentben, hogyan végezte a dolgát. Ez időnként olyan felületes volt ez az elemzés, de mondom, én úgy érzem Magas megyében eddig is egy nagyon erős parlamenti képviselet volt, egyértelműen. Egy konzervatív olyan szempontból, hogy 90-92-től 96-tól nagyjából ugyanazok vannak. Most jött el az idő, hogy egy ilyen váltás legyen, és hogy mondjam, az élet megy tovább.
Szeptember 19-én lesz a nagy rangsoroló ülés, nem lesz könnyű dolgok, gondolom, és hosszantartó ülésre kell majd számítani. A végeredményre nagyon kíváncsiak vagyunk. Itt most már az adásidő lejártának közelettével beszéljünk egy szép dologról. Valamelyest összefüggésben van az, hogy tapasztalt volt politikusnak a megnyilvánulását követhetik élőben holnap délután itt Marosvásárhelyen a Bernádi házban. Arról van szó, hogy Nagy Benedek csíkszeredai politikus közíró Ellenzékben és Ellenszélben című kötetét, ennek első kiadványát ismerhetik meg a marosvásárhelyi olvasók. Ennek a rendezvénynek a házigazdája Borbély László lesz, mint a Dr. Bernádi György Közművelődési Alapítvány kuratóriumának elnöke. Nem tudom, hogy a fiatalabbak tudják, hogy ki volt Nagy Benedek, de azt hiszem, hogy érdemes tapasztalatait meghallgatni és ráfigyelni, mert egy értékes ember, igaz?
Igen, és én, amit ugye még adás előtt is egy kicsit beszélgettünk, és mondtam, hogy amit én többek között nagyon értékelek Nagy Benedekbe, Benci, ahogy szokták mondani, ugye Nagy Benci, ugye idestúva mindjárt 80 éves lesz, azt a pozitív energiát, amit tud hozni az egyéniségével, az optimista alkat, aki meghurcolták az 56-os események után, börtönviselt, megjárta a poklot akkor, és utána nem csak, hogy felállt, hanem 90 után az első 6 évben bajtások voltunk ott a parlamentben, nagyon nehéz helyzetben, és mindig elmondta világosan a véleményét, időnként nagyon markáns véleményt, de vállalta, egy becsületes, egy korrekt, egy olyan társ volt végig a parlamentben, akinek volt elképzelése arról, hogy mi van körülöttünk, nagyon sok mindent ismert, művelt, és hát ez nem az egyetlen könyve, gondolom lesz alkalma holnap is elmondani, hogy több könyvet írt, akár Csíkszeredáról van szó, akár a családjáról, akár ezekről az évekről, és miért tartom fontosnak például ezt a könyvet? A múltkor vettem a kezembe Domokos Gézának az esély, több esély könyveit. fantasztikus, tehát az egy mementó, azt 20 év múlva is, 15 év múlva is előveszik azok, akiket érdekel az első 3 éve az RMDSZ-nek és a romániai társadalomnak és a magyar közösségnek, az ott megvan írva, mi mindig néztük Gézát, mikor írta a kis naplóját a parlamentben, na hát az, ami ott van abban a könyvben, és hát azokban a könyvekben, és Nagy Benedek is végül egy krónikása ezeknek az éveknek, én nagyon örvendek, és minél több ilyen könyv kéne szülessen, hiszen, ugye, apropó, mi kimegyünk a politikai életből, most mondom el először, de úgyse hall senki, ugye? Én is kacélkodom, hogy esetleg lesz egy interjú kötetem, pont azért, mert megyek ki a politikából, ezt majd megfelelő időben bejelentem, de ez szerintem ez nem baj. Az, hogy próbáljuk egyrészt átadni azoknak, akik jönnek, a tapasztalatainkat, a mi meglátásainkat, és azok, akik elindultak 90-ben, azért ugye hozták magukkal a nem tudom hány év kommunizmust, amit megéltünk, utána a váltást, azt a teljesen más hangulatot, ami volt a 90-es évek elején, utána azokat a változásokat, amelyek pozitívak is voltak, negatívak is, sajnos az utóbbi években nem csak pozitív változásokról számolhatunk be, de ez fontos, hogy ezek a krónikások, és Nagy Benedek ilyen krónikása ennek az időszaknak, felmutassanak ilyen könyveket, és számomra izgalmas volt, és élvezhető ez a könyv is, mikor végigolvastam.
Egy percünk van még hátra, egy gyors választ kérek öntől Zsolt felvetésére, hogy nem szabad kézdivásárhelyen használni a város lobogóját, és Botosányban vagy Jasban igen. Az RMDSZ-nek ez nem ügye, hogy még szóvá sem teszik Bukarestben? Nem egységes a törvény, kérdi Zsolt.
De hogy nem ügye, ez a tegnap-tegnap előtt, legalábbis én tegnap-tegnap előtt láttam, hogy ez is téma lett. Ez azt bizonyítja, ami sajnos a negatívumok közé tartozik az utóbbi években, hogy most már állami politika szintjére emelték, én úgy látom, a bizonyos típusú magyar ellenességet, ahol érnek, ott próbálnak ütni rajtunk, és nagyon hosszú a lista, ezt akár Európa Tanácsban az utóbbi két árnyék jelentésünkkel, nagyon világosan elmondtuk például a Székely zászló és más zászlók ügyét is, sajnos Európa most nem nagyon van ideje odafigyelni Európának ezekre a kisebbségi kérdésekre, bár nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet, hogy nagyon oda kéne figyelni, hiszen itt a következő években nagyon fontos az, hogy mi fog történni, és én remélem, hogy mégis tudunk majd pozitívumokról is beszámolni, ami ebben az időszakban sajnos nem volt jellemző Romániában.
Úgy legyen, tisztelt Balbé László, parlamenti képviselő úr, külügyi bizottsági elnök. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióban, mindenről tájékoztatott.